lehetséges, hogy magába szállt, bűnbánatot tartott, bocsánatot kért, és így megtisztulhatott. Ezt nem tudom megállapítani a Szentírásból. De még valamit mondanom kell. Meglepő az, hogy Elizeus az ítéletet, a poklossággal való büntetést nem csak Géházira mondta ki, hanem a családjára is. Ebből arra lehet következtetni, hogy ez egy bűnszövetkezet volt, úgy mint Ákánnál, ahol az apa és a gyerekek együtt vettek részt a lopott kincsek elásásában és eltitkolásában. Itt pedig valószínű, hogy igen sokszor zaklathatták Géházit, hogy a te mesterednek az egész ország hordja az ajándékokat, ő meg mindig elosztogatja. Elizeus semmit se tart meg magának, nem gyűjtöget, de te az ő szolgája vagy. Hát miért nem kérsz tőle? Itt is halljuk, ott is, hogy mindenki segít, mindenkinek ad. Hát te mellette vagy állandóan, te érdemelsz tőle a legtöbbet. Hát ne légy olyan szégyenlős, hanem mondd el bátran, vagy próbálj valamiképpen hozzájutni jobban az Elizeus kezén átmenő összegekhez, javakhoz. Így zaklathatta a feleség és a gyerekek Géházit, és ez a sokféle zaklatás, amelynek nem tudott Isten félelmében ellenállni, ez vihette oda, hogy erre a vakmerő lépésre szánta magát, ekkor a hazugságra és ilyen bűnös gonosz bátorságra, és hogy a büntetés nem csak ő sújtotta, hanem sújtotta az egész családot. Sőt, úgy lehet látni, hogy a második és talán a harmadik nemzedékre is kiható büntetés volt. Minden esetre nagyon jó szívünkre venni, hogy a családunkban, ha nem is tudjuk őket Jézus útjára vonni, mert erőszakkal nem lehet, vigyázzunk arra, hogy ne kerüljünk a befolyásuk alá, istentelen befolyásuk alá, kedves szeretetük, jó akaratú, magatartású, hitetlen befolyása alá. És ne értsünk egyet velük abban, ami az ördögtől származik. Sok mindent nem tudunk megakadályozni, járnak a maguk útján. Szeretettel, imádsággal kísérjük őket bármerre mennek, de és fájdalommal. De nem érthetünk egyet olyan utakkal, amelyek nem a Jézus útjai. Ezt jó nekünk megtanulni és megjegyezni. Ezzel fejeződik ez a magyarázat. Ládáját, akinek a nevét segítségül hívják. Az Isten ládáját egy új szekéren vitték el Abinádáb házából, és Uzza meg Akió irányították a szekeret. Dávid pedig és az egész Izrael szent táncot járt Isten szín előtt, teljes erővel, énekelve, citerák, lantok, dobok, cintányirok és harsonák kíséretében. Amikor Kidon szérűjéhez értek, Uzza kinyújtotta a kezét, hogy megfogja a ládát, mert megbotlottak az ökrök. Ezért fellángolt az Úr haragja Uzza ellen, és lesújtott rá, mivel kinyújtotta a kezét a láda felé, és meghalt az Isten színe előtt. Dávid pedig megdöbbent attól, hogy az Úr összetörte Uzzát. Ezért nevezik ezt a helyet Peres Uzzának, mint máig. Akkor félni kezdett Dávid Istentől, és azt gondolta, hogy merjem magamhoz vinni az Isten ládáját. Ezért Dávid nem magához vitette a ládát Dávid városába, hanem elvitette a gáti Obededom házába. 3 hónapig volt az Isten ládája Obededom családjánál az ő házában, és megáldotta az Úr Obededom háza népét és mindenét. Hallottak a testvérek egy érdekes történetet, nagyon tanulságos történetet, és amennyire tudom, megpróbálom most néhány tanulságát elmondani. Az előzmények, Saul király szomorú halála a Gilboa hegyén, a filiszteusokkal vívott csatában elesett, filiszteusok zsákmányként elvitték a holttestét, fejét levágták, fegyvereit is elvették, elvitték a Dágonnak, a filiszteusok bálvány istenének a templomába, mutogatták a fejét és a legyőző zsidó vezérnek. Saul nagyon mélyre süllyedt élete végén, Isten elfordult tőle, ilyen szomorúan fejezte be, és most ott volt az ország király nélkül. Végül is Dávidot, aki addig is vezette a seregeket, és a nép kedvence volt, Isten szíve szerint való ember, Dávidot választották királlyá, és Dávid úgy érezte, hogy bár most már az egész nép hozzájött, Saul fiát is ott hagyták, Isbósetet, azt pedig álnok emberei meg is ölték, nem volt most már, aki az országot kézbe vegye, egyedül Dávid,
Mégis úgy érezte, a dolog nincs rendben. Az egész nép ott van, őt akarja. De hiányzik valaki. Hiányzik valaki. Ezért mondom, hogy valaki, és nem valami, mert ez a Fridláda, a szövetségláda, amelyben a 10 parancsolat volt, és a mannás korsó, ez a szövetségláda, Isten szava szerint, jelképezte Isten jelenlétét. Az Úr megmondta Mózesnek, amikor a ládát elkészítették, hogy ott leszek bent, ahol a 10 parancsolat van, a kőtábla. Én mindig ott leszek népemmel. A törvényem is én együtt. És Dávid, noha az ő szíve össze volt kötve Istennel, mégis úgy érezte, hogy ha az Úr azt mondta, hogy ott lesz, ahol a parancsolata van, hozzuk haza az Úr ládáját, mert nem törődtünk vele. Milyen borzasztó ez, hogy nem törődtünk vele. Mi most ugyanígy vagyunk ám, az egész magyar református egyház. Ebben az állapotban vagyunk. Nem törődtünk vele. Törődtünk munkával, helyezkedéssel, alkalmazkodással, pénzzel, egészséggel, gyerekeinkkel, unokáinkkal, de vele nem törődtünk. Ő vele, az egyetlennel, az örökkévalóval, ami áldott Istenünkkel, atyánkkal, csak Krisztussal, az ő áldott lelkével, nem törődtünk vele. Van itt valaki, aki azt mondhatná, kérem, én mindig mindent megtettem az elmúlt időben, az Isten akarata szerint. Dávid nem azt mondta, hogy Saul nem törődött vele, hanem Saul idejében nem törődtünk. Ha valaki félte és szerette az Urat, Dávid volt, mégis azt mondta, hogy nem törődtünk. Nem volt elég bátor. Nem mert a Saul idejében ezt határozottan megmondani, hogy mi van az Úr ládájával. Sokszor menekülnie kellett Saultól. Nem törődtünk vele. Arra hívom most az itt levő testvéreket. Legalább az itt levőket. És ha tovább tudjátok mondani értelmesen és jól, és meggyőződéssel jól van. Be kell ismernünk, és meg kell bánnunk. Én magamról beszélek, ti pedig magatokról. Én nagyon sok lelkészi gyűlésen felszólaltam. Volt, hogy a püspököm a rendőrséggel fenyítetett meg. Súlyos megrovást kaptam, ti azt nem tudjátok. A rendőrségtől írásban. Börtönfenyegetéseket. Nem voltam hajlandó ezt a marxista utat vállalni, amit sok lelkész megtesz. De nem voltam mégse elég bátor. Nem szóltam minden gyűlésen ellen, de csak néha. Mert féltettem a feleségemet, a lelkész gyerekeimet. Nem törődtünk eléggé vele. De milyen jó az Isten, hogy nem azt mondja, hogy akkor végleg elveszem, hanem felindítja a szívet, felindította Dávid szívét. És ez egész nép szíve felindult. Az egyiptomi határtól, mindenhonnan, ahol csak zsidók laktak, jöjjetek együtt, hozzuk haza az Úr ládáját. Hívjuk meg az Istent közénk, mindenkinek mondom közületek. Hívjátok meg az Istent haza, haza! De úgy, hogy ti el ne riasszátok a családtagokat tőle. Hívjuk haza! Hiába van minden, ha ő nincs ott, nincs rendben, nincs védelem, nincs biztonság. Dávid nagyon jól tudta, nem a dárdákval, nyilal és pajzsal tart meg az Isten, hanem a maga jelenlétével. Hiába van ezernyi fegyver és 100 000 harcos, ha az Úr nincs ott. És megindul a nép. És látjátok, a buzgóságban mindjárt ott a bűn. Dávid egy nagyon súlyos bűnt követett el, ti azt nem tudjátok, mert nem ismeritek eléggé a Bibliát. Megalkuvás. Azt mondja Dávid, messzire kellett menni, és messziről kellett hozni a ládát. Isten megmondta, hogy a fridládát soha nem szabad másképp vinni, mint az oldalán lévő karikákba rudakat tenni, és a rudakat, a rud két vége, mindkét oldalon, tehát 4 ember. Vagy ha hosszabb a rud, akkor 8 ember. Rudakon kell hordozni, nem szabad semmilyen szállító eszközzel szállítani. Az Isten törvényét az ember vállának kell hordoznia. Dávid megparancsolta, hogy új szekeret készítsenek, mintha az Isten be lehetne csapni. Megtiszteljük az új szekérrel, igaz, hogy meg van tiltva a szállítás, de hát új szekér. Ugye milyen sokszor mi is megalkottunk, és olyan csavaros az ember agya, mint a paragrafus. Különösen, ha Isten előtt állt. Fölteszik az új szekérre, és jön a tragédia. Nagy az ünnep, mindenki újjong. Nem is veszik észre, hogy milyen szabály és törvénysértés történt, hogy szekeren szállítják, és nem a léviták viszik. Majd aztán ezután a tragédia után már vitték a vállukon. És az ökrök megbotlottak. Megbillent a láda. Ahió és Uzza ketten vezették elől az állatokat. Megbillent a láda, Uzza oda nyúlt, hogy megfogja. Isten megmondta, hogy kézzel nem szabad érinteni. A jót akart. Hirtelen helyzetbe, veszélyhelyzetbe. Nem számít, hogy Isten mit mondott. Hát veszélyhelyzet van. Milyen sokszor voltunk mi is ilyenek. Szorult helyzetben nem számít a Biblia. Máshol se nagyon. De szorult helyzetben. Ha hazudni kell, hazudik az ember. Ha úgy jön, hogy visszakerülni, visszajut az ember. De sokszor emberi segítség. Milyen sokszor nem is gondoltuk meg, hogy a szorult helyzetben semmit nem számított nekünk az Isten akarata. Csak a mi gondolatunk, a mi helyzetünk, hogy mi látjuk, hogy nekünk mondják, hogy más csinálja, ahogy tanácsolják. Mi volt az Uzza bűne? Egy mozdulat. Csak egy mozdulat volt. Jó akaró mozdulat, jó akaratú. Abban a pillanatban meghalt. Összetörte az Isten. Valami különleges csapás, mert szinte széthullott az az ember, mintha csontja se lett volna. Dávid nagyon megreptent. Most már nagyon jól tudta, hogy nem lett volna szabad szekélyre tenni. A nagyobb bűnös megmaradt, a kisebbik meghalt. Mert Dávid volt a nagyobb bűnös. Ő adta ki a parancsot, ő volt a király. Eltűrte, sőt, bizonyára utasítására csinálták így, hogy hadd szállítsuk, gyorsabban fogunk menni. Nagyon jó lenne, ha a testvérek elgondolkoznának azon most, hogy milyen hatalma, milyen befolyása, milyen uralma van az Isten törvényének rajtam és az enyémen. Mert Dávid azt mondta, hogy nem törődtünk vele, hozzuk haza. Vitték Jeruzsálembe, de azt is jelenti, hogy mindenki úgy érezte, hogy magához is hazahozta. Hát együtt hoztuk. Feleljetek meg őszintén erre a kérdésre, hogy a ti életetekben. Most először erre. Milyen befolyása van a Bibliának? Igaz az, hogy mindig mindenben ahhoz igazodtok, ami az írásban van. De hogy tudjak igazodni, nem is ismerem, ha nem is olvasom, hanem alázatosan olvasom, hanem magamnak olvasom, hanem megrendülve olvasom, hanem sírva olvasom, hanem szégyenkezve olvasom, égő orcával. Alázatosan kérni kell az Istent, adjon hozzá értelmet. Én elmondtam nektek sokszor, hogy én 6-7 nyelven olvastam ezt a könyvet. Mégsem ismerem eléggé. Ugyanazt a mondatot többféle fordításban, idegen nyelveken, bővebb, többet lát az ember, de mégsem tudom eléggé. Kell valaki, aki felülről adja a fényt oda. Hiába ez a koponya akármilyen világos, akkor is sötét, amíg felülről meg nem világosítja. És akármilyen kicsi iskolája van valakinek, ha gyermek szívvel és alázatosan idehajlik, felgyullad a fény. Beszél ez a könyv, élővé válik. Az Isten törvénye most már nem a kőtáblákban van írva, hanem a szívünk táblájában. Isten megígérte, hogy a szívébe, népem szívébe írom be törvényeremet, hogy mindig ott hordozzák. Szívből kívánom, hogy azok, akik már legalábbis próbálják, akarják, hogy Isten törvénye, igéje, Jézus akarata alatt folytassák az életüket, tegyenek több erőfeszítést ebbe az irányba. Több buzgósággal. Nekem nagyon sok szabadidőm van, ha akarom. És úgy látom, hogy nem elég naponta 5-6 leülni emelé a könyv mellé. Nem elég. Először is felejt az ember. És ahányszor én felállok a Biblián mellől, egészségesebb vagyok. Lelkileg is, mindenképpen. Frissebb, jobbkedvű. És ha hanyagolom, gyengülök, és sötétedek, és védtelen vagyok. Ugyanígy vagytok ti is? Ha valaki eddig úgy élt, hogy nem élt a Bibliából, nagyon tudatlan, nagyon tapasztalatlan, igyekezni kell pótolni. Sok a bukott diák. Engem megbuktattak rajzból. Egyszer. Egész nyáron rajzolnom kellett. Úgy mentem a pótvizsgára. Egész nyár eltelt játékhelyet rajzolással. Hát pótolni kell. Sok a bukott diák, pótolni kell. Ezt jelenti, hogy ahogy nekem rajzolni kellett, ajde mérges voltam. Többiek fotballoztak, én meg rajzoltam. De hát így mentem tovább. Nem lennék most itt, ha nem rajzoltam volna. Tehát pótolni kell. Gyakorolni kell. Aki eddig nem nagyon olvasta, buzgor üljön mellé. Meg fogjátok látni, hogy Isten kincses háza nyílik meg ebben a könyvben, mert ez az Isten kincses háza. Milyen jó volt, hogy az egész gyülekezet egyet akart. Most mi nem vagyunk sokan, de ez a kis, jó kis gyülekezet. Jó. Ha egyet akar abban, hogy hozzuk haza, hogy vessük magunkat alá az Isten akaratának, legyen Biblia a törvénykönyvünk, legyen a házunk fényforrása, az Isten igéje, lábunknak szövét neke. Testvérek, tudjátok, ugye most kereszteltünk. Nehogy valaki azt higgye, az a gyerek, mert megkereszteltem, most már a mennyben van. Nem. Majd akkor lesz Isten gyermekévé, amikor majd ő maga kezdi keresni az atyát. Ugye mi most egy felajánlást láttunk, egy elpecsételést. De el kell jön az időnek, amikor neki magának kell majd döntenie. És ha én százszor keresztelem meg egy nap, az se ér semmit, ha ő nem fog dönteni Krisztus mellett. A szertartás nem segít, hanem azt hozzuk haza. Annak az Istennek a ládáját olvastam, akit segítségül hívnak. Testvérek, amint elkezditek komolyan keresni Isten igéjében az élő Istent magát, a bizalmatok nőni fog. Elmondtam nektek sokszor, hogy nekem az életemet tartotta meg, hogy én a vattakabátom ujjába be volt írva, ragasztva néhány bibliai ige. Nem sok. És kikibontottam esténként, én már tudtam kívülről, de el akartam újra olvasni. Folyton lesve az ajtót, nehogy az ő részre vegye. De olyan jó volt. Ez volt a legjobb vacsora. Ez több erőt adott, mint az a moslék, amin éltünk. Isten igéje. Határozzuk el, hogy Isten igéjének alávetjük magunkat. Annak az Istennek, akit minden helyzetben segítségül hívunk. Meg fogjátok tapasztalni, hogy megváltozik még az egészségi állapot is. Az élő Istennel való személyes, élő kapcsolat kicseréli még a szervezetet is. Én látom most a feleségem küzdelmét. Nagyon beteg. De 3 órát naponta ágyban van, olvassa azt a Bibliát fáradtan is. Sokkal többet javult az Isten előtti csendben, mint a rengeteg injekciótól. Az is kell. De ha elbusul, elcsügged, látja a helyzetet is, elveszi reményét, már meghalt volna. Az életerő, de a mi életerőnk a Krisztusban való hit. Ő az, akit segítségül hívunk. Érdekes dolgot olvasunk, szent táncot jártak, ugye? Ezt mi nem ismerjük, a szent táncot. Most bevezették a lambadát, az új táncot, még érzékébb, mint az eddigiek. Ez a minden bűnnek a forrása. A tánc arra van, hogy leplezze a parázna indulatokat, el van takarva. Mindenki megenged magának annyit, amennyit lehet, vagy amennyit a partner megenged. Mindig újabb és vadabb táncok jönnek. De itt szent tánc volt. Nálunk ugye van esküvő, van mennyasszony tánc. Nincs mennyasszonyi ma. Ha miért lenne? Azért nem fizetnek. De borzasztó, így van. Elmegyünk a templomból, aztán éjszaka forgatják a mennyasszonyt. Hogy milyen szent, mennyire nem szent, de össze van kötve valamivel, üzlettel. De itt szent táncot jártak. Nem ölelkeztek férfiak és nők, nem borultak egymás nyakába. Egymás kezét fogták férfiak, egymás kezét a nők, meg külön-külön. És ez egy hála mozgás volt. Nem bírtak magukkal. Amikor az ember tele van indulattal, mozogni kell. A táncban is ez van. Tele van indulattal, hát mozogni kell. De ez egész más szent tánc. Ajde sok romlásnak volt már forrása a tánc, a mi táncunk. Azt olvassuk, hogy teljes erővel énekeltek. De a király is. Ugye sok szülő azt mondja, én úgy döntöttem, hogy a gyerek hadd konfirmáljon, járjon a hittanra, járjon a gyerek Isten tiszteletre. De a szülő nincs ott. Dávid ott volt a gyülekezettel, elől ment, és elől táncolt. Tudjuk a történetből később, hogy Mikál, Saul lánya, Dávid felesége, amikor meglátta ezt a szent táncot, ahogy Dávid magán kívül örömében megutálta Dávidot, és végleg elfordult tőle. Nem is lett gyermeke többet. Mert Mikál olyan volt. Utálta azt, ami szent. Igen, milyen jó ezt látni, hogy őszinte bűnbánat a királyban, aztán az a szent öröm, a gyülekezet egy akarata. Milyen jó volt ezt a népet kormányozni, mikor mind egyet akartak a legfontosabb dologban. Mi nem vagyunk sokan, de sokra tudunk haladni, ha mi kevesen egy akaraton vagyunk, és egy akaraton kell lennünk mindenben. És pedig az Isten jelenlétének a fegyelme alatt. És most érdekes dolog történik. Dávid megretten, látja a halott embert, az előbb még ott vezette a jószágokat. Azt mondja Dávid, nem vihetem magamhoz a ládát. Nem hozhatom fel oda, ahol én lakom, Jeruzsálemben. Megrettent az Isten előtt. Megdöbbentő. Dávid nagyon vallásos, szent ember volt, de most nagy félelem szállta meg. Minden bűne eszébe jutott. Az is, hogy felrakadta a ládát a szekérre, és sok egyéb még. Azt mondta, méltatlan vagyok. Testvérek, az életünknek egy döntő fordulója, mikor azt mondjuk, jöjj be hozzám, Úr Jézus, de én méltatlan vagyok. És nem úgy teszünk, mint Dávid, ő elküldte máshova. Mi azt mondjuk, méltatlan vagyok, de jöjj be hozzám. Sőt, mennél méltatlanabb vagyok, annál inkább szükségem van rád. Uram, üres a szívem és hideg, ki vagyok fosztva, és meg vagyok sebezve, és méreggel vagyok tele. Kígyó harapások engem tönkretettek. Jöjj be Istennek áldott fia. Takarítsál, tisztítsál, építs, szentelj meg engem. És bejön. Mindenki szívébe bement. Mi tudjuk, hogy a vámszedő Máté, és olyanok, akiket többiek lenéztek, meghívták vacsorára, és elment. Odakint a farizeusok, az álnok kegyesek morogtak. Ehhez megy be. Zakeus behívta magához, gyűlölt egész Jerikó. Azt mondta Jézus, nálad kell megszállnom. És rendbe hozta Zakeust. Most még itt van valami. Most kerestek valakit, akihez elvigyék a ládát. Gondoljátok el, ott áll a király. Felkent király, a nép királya. És azt mondja, én félek. Én emberem magamhoz vinni. Először Istennel meg kell békülnöm. Fél. De kihez vihetjük? Itt nem hagyhatjuk az uton. És akkor sorba vesznek mindenkit. Ki lenne méltó? És egyszer csak a gyülekezet azt mondja, Obededom. Mondanak egy nevet. Egy embert, akire mindenki tisztelettel nézett. Egy embert, akire rá lehet bízni a ládát. Oda vitték. Mindenki most rettegve arra gondolt, hogy ha én hozzám jönne. Ha most itt az Úr Jézus megjelenne, most láthatóan, és azt kérdezné tőletek, hogy kivel menjek haza? Ki hív be a házába? Félelem töltenél a szíveteket. Mindent lát és mindent tud, ami belül van, és ami kívül van. Azt mondta, Obededom, én befogadom. És mit olvasunk? 3 hónapig volt az Isten ládája Obededom családjánál az ő házában, és megáldotta az Úr Obededom háza népét és mindenét. Ahol az Úr Jézus, ott az áldás. Ahol Isten törvényének van ereje, ott az áldás. Ő nem félt. Mikor valakinek becsületes a szíve az Isten előtt, nem tökéletes ember, botlik, de mindig azt akarja, amit Isten akar. Nem kell félnie. Isten látta. Nem angyal volt Obededom, olyan ember volt, mint mi, hús és vér. De a buzgósága, igyekezete, bűnbánata, alázata olyan volt, hogy megáldotta az Isten. A családfő mondta, hogy befogadom, és Isten megáldotta a családot is. Sőt, a javaikat is. Mindenét, amilyen volt. Nem szeretnétek magatokat, a tiéiteket, s amitek van. Ha befogadod, Úr Jézus hatalma alá helyezni. Úgy örültem, amikor ma számoltuk a 33 gyereket, vagy 34. Nem is volt pedig ott mindenki, de olyan öröm volt. A sok gyerek. Hát, ha majd még mindjárt fog jönni. És amikor a Jézus szeretete és kedvessége csillan meg a szemükben és harcokon. Amikor a gyerek mondja, hogy apa, ma még nem imádkoztál velem. Az anya mondja, gyermekem, hogy mennél az iskolába, mert még nem hívtuk segítségül az Urat. És úgy indulnak el. A 10 óráinál pontosabb lesz a közös ima. Vagy oda megy a gyerek, és azt mondja, apám, becsapott az ördög. Segíts nekem, hogy kérjünk bocsánatot az Istentől. Imádkozzál, apám, hogy feloldozzon az Úr Jézus. És imádkoznak, és sírnak. Azt mondja az apa, fiam, nekem is szükségem van a feloldozásra. Felállnak, és jön az anya, és a többi gyerek. És templommá válik a ház. Megállja az Isten a felnőtteket, a kicsiket, és amiük van. Adjon nekünk az Úr részt ilyen örömökben, ilyen áldásokban. Imádkozzunk! Ó, felséges Úr, mi kegyes Istenünk! Alázatos szívvel köszönjük meg igédnek biztatását, hívását, sürgetését, feddését és segítő szeretetét. Áld meg a mi gyülekezetünket, Uram, olyan otthonokkal, ahol Te otthon vagy, ahol Te vagy a ház gazdája, ahol legjobban téged szeretnek, és szívből neked szolgálnak. Amen. Kegyelmes Istenünk, az énekünkkel együtt imádságunkban is mondjuk, sok jót vettünk tőled, és nem tudunk viherőre térni, még meg nem köszönjük. De köszönjük a legnagyobb ajándékot, az egyetlen maradandót, Jézus Krisztust, áldott megváltónkat. Vagy minket most igéd által közelebb ő hozzá. Amen. Foglaljunk helyet. Ülve olvasom el a hosszabb bibliai szakaszt. A Krónika második könyvéből a 34. fejezetet olvasom. Az új Biblia fordítás szerint. 8 éves volt Jósiás, amikor uralkodni kezdett, és 31 évig uralkodott Jeruzsálemben. Azt tette, amit helyesnek tart az Úr. Ősének, Dávidnak az útjain járt, és nem tért el sem jobbra, sem balra. Uralkodása 8. évében, még ifjú korában, kezdte keresni ősének, Dávidnak az Istenét. 12. évében kezdte megtisztítani Júdát és Jeruzsálemet, az áldozóhalmaktól, a bálványoszlopoktól, a faragott és öntött bálványszobroktól. Lerombolták az ő jelenlétében a baálok oltárait. A rajtuk álló töményező oltárokat darabokra vágatta. A bálványoszlopokat, a faragott és öntött bálványszobrokat összetörette, forrá zúzatta és szétszóratta azokat, azoknak a sírján, akik áldoztak nekik. Az oltárokon elégette papjaik csontjait. Így tisztította meg Júdát és Jeruzsálemet. Manassé, Efraim és Simeon városaiban is egészen Naftaliig azoknak a romjain körös körül leromboltatta az oltárokat és bálványoszlopokat, összetörette a bálványszobrokat, porrá zúzatta azokat, és minden töményező oltár darabokra vágatott Izrael egész országában. Aztán visszatért Jeruzsálembe. Uralkodásának a 18. évében pedig az ország és a templom megtisztítása során elküldte Sápánt, Acaljáhu fiát, Maaszéjáhu városparancsnokot, meg Joá főtanácsost, Joáhász fiát, hogy javítsák ki Istenének az Úrnak a házát. Ezek elmentek Hilkia a főpapot, és átadták neki az Isten házába begyűlt pénzt, amelyet összegyűjtettek az ajtótörző léviták, a Manasséból és Efraimból valóktól. Amikor kihozták az úrházával összegyűlt pénzt, megtalálta Hilkia a főpap azt a törvénykönyvet, amelyet az Úr adott Mózes által. Mikor meghallotta a király a törvény igéit, megszaggatta a ruháját, majd ezt a parancsot adta a király Hilkiának és Ahikámnak, Sápán fiának, Abdónnak, Mika fiának, Sápán kancellárnak és Aszájának, a király udvar emberének. Menjetek és kérdezzétek meg az Urat, hogy mit jelentenek a megtalált könyv igéi rám, meg az Izraelben és Júdában megmaradtok a nézve, mert az Úr nagy haragja árat reánk azért, hogy elődei nem tartották meg az Úr igéjét, és nem azt tették, amiben a könyvben meg van írva. Sem az előzmény, sem a folytatás, most nem olvastam. Aki szereti a Bibliát olvasni, és egy-egy ilyen történet mellé leül, látja az összefüggéseket. Itt van Jósiás, aki 8 éves korában azért lett király, mert Amont, az apját, 2 évi uralkodás után a fellázadt udvari emberek megölték. Ennek a kis Jósiásnak a nagyapja Manassé volt, aki 52 évig uralkodott. Rettenetes pusztítást, fertőzést, lelkirontást hozott az országra. Aztán Isten büntető keze alatt pogány király fogságába esett, és ott a sáros börtönben magába szállt, bűnbánatot tartott, igazán Isten ezt ért. A pogány király elengedte, visszatért, és akkor, ami kárt okozott Jeruzsálemben, a templomban, a nép lelkében, igyekezett jóvá tenni, de Isten még azután is sokáig emlegette Manassé bűnét, és dorgálta érte az izraelitákat, amelyet engedték magukat Manassé által annyira elcsábítatni. Amikor Manassé meghalt, akkor a fia Amon lett a király, de őt 2 évi uralkodás után megölték. A testőrök pedig meggyilkolták mindazokat, akik a király elleni merényletben részt vettek. Tehát egy borzalmas vérfürdő után 8 éves korában a kis Jósiás király lett. Próbáljuk magunkat beleírni 8 éves kisfiúnak a lelki állapotába. Nagyon jól hallott, hogy nagyapjáról miket beszéltek, a bálványozó, majd megtért nagyapáról. Az volt a megdöbbentő, hogy noha a nagyapja Manassé komolyan megtért és bűnbánatot tartott visszatérése után, Amon a fia, mikor király lett, ezt mondja róla a Biblia, 22 éves volt Amon, amikor uralkodni kezdett, és 2 évig uralkodott Jeruzsálemben. Tehát látta apjának a bűnbánatát, mégis azt tette, amit rossznak lát az Úr, ahogyan tett apja Manassé is, de apjának a megtérését már nem utánozta. Amon is áldozott mindazoknak a bálvány szobroknak, amelyeket apja Manassé készített, és azokat tisztelte. Nem alázta meg magát az Úr előtt, ahogyan apja Manassé megalázta magát, sőt egyre több vétket követett el. Ez az ember volt a kis Jósiásnak az apja. Megölték, utána a merénylőket mind kiirtották, és most a kis 8 éves fiú trónra kerül, és azt olvassuk róla, hogy uralkodásának a 8. évében, tehát 16 éves volt, akkor már nagyon komolyan kezdte keresni az urat, és amikor uralkodása 12. éve jött, vagyis 20 éves volt, akkor hozzáfogott egy általános nagy takarításhoz, tisztításhoz. Egy rettenetes múlt mögül lép elő ez a gyerek, és élet emberi érlelődik, de csak azért is, csak úgy, hogy egészen fiatalon, 16 évesen eldöntötte, hogy ő az urat követi. Ő fölfogta, hogy mekkora kárt okozott a nagyapja. Igaz, hogy megbánta, igyekezett jóvá tenni, de úgy megfertőzte a népet. Olyan dolog ez, mint amikor egy alkoholistának, egy súlyos alkoholistának születik egy gyermeke. Az az alkoholista megtér, Istenhez tér, de az a gyerek a sínleni fogja élete végéig, hogy milyen apától született. Így volt itt is. Látta, hogy az egész népet hogy megrontotta az ő nagyapja. Látta apjának a rettenetes útját, mint kisgyerek. És most elhatározta 16 évesen, addig még valahogy nem tudta magát úgy összeszedni, hogy odafordítja egész életét az Úr felé, az Úrnak szolgál, és viszi magával az egész népet. Nagyon érdekes volt, ahogy eljárt. Nem úgy volt csak, hogy kiadta a parancsot, hogy menjetek és a bálványokat faragott és öntött szobrokat, amelyeket gyűlöl az Isten, a kiábrázolt, látható Isten formákat takarítsátok el, hanem ment maga, személyesen ellenőrizte, és nem úgy volt, rakjátok szekérre, vigyétek ki a szemétdombra, mert onnan visszahozták volna, hanem darabokra kellett törni, porrá. Azt még egyszer nem rakjátok össze, és szétszórták a bálvány szobrok porait, ahol pedig még ilyen magaslatok voltak. Nem építettek templomokat, hanem kis oltárokat, kint a ligetekbe. Ott aztán folyt a duhai élet, alkohol, egész éjszaka parádnálkodás, züllés, legvanabb formában, ezek voltak a fogány istentiszteletek, azért vonzották az embereket, mint most ezek a különféle úgynevezett klubok, meg egyebek, ahol mindent lehet. Ott pedig ezeknek a bálvány szobroknak, bálvány vallásoknak a papjait, ha éltek, akkor megölték mindet, ahol pedig el voltak temetve, vagy csontjaikat kiszedték, és ezeken a pogány oltárokon elégették, mint egy megfertőztették, akkor már a pogány sem áldozott többet rajta, mert megírtózott, hogy meg van rontva az oltár holtak csontjaival. Személyesen maga ellenőrizte is, vitte városról városra, faluról falura ezt a tisztító csapatot, a bálványoszlopokat összetörte, bálványoszlopokat porrá zúzatta, töményező oltárokat darabokra vágatta, aztán visszatért Jeruzsálembe. Érdekes, ahogyan évről évre ez a fiatalember lelkileg is haladt előre. Mi ugye úgy vagyunk, hogy évről évre öregszünk, romlik a látásunk, romlik a hallásunk, nem tudunk már úgy enni, se aludni, kihullanak a fogaink, megőszülünk. Ennél a fiatalemberi meg azt látjuk, hogy évről évre többet tett az Úrért. Először eldöntötte magára nézve, aztán megparancsolta a megtisztítást, most pedig kiadta a parancsot, miután a bálványokat eltávolították, hogy tessék, megtisztítani, rendbehozni most már magát a templomot. Mert rohogva volt a templom, de mindenütt a bálványoltárokon áldoztak. Megindult a...
Nem lehet egy kérdés.
Tessék kimenni, ne tessék zavarni minket. Tessék kimenni.
Én nem zavarom.
Ha még egyszer szól, hiba lesz.
Ha miért? Egy kérdés.
Ide figyeljen. Ne zavarja meg az Isten tiszteletet, mert nagyon rá fog fizetni. Nagyon sok fogunk kerülni magára. Csendbe legyen és ne beszéljen. Ne beszéljen. Nem érti?
Nem.
Én szégyellem magamat maga helyett, mert maga nem tudja magát szégyellni.
Nem lehet
így. Nos, tehát folytassuk ott, hogy minden egyes esztendő ezt a fiatalember érlelte, és vitte előbbre lelkileg. Most elhatározta, hogy a templomot rendbe hozzák. Igen ám, de pontosan az történt, amiről délelőtt is beszéltem, hogy Dávid király szíve megsajdult, hogy hozzuk hát az Úr törvényét közénk, hát messze van. Most megtalálták a templom javítása közben valamelyik kis kamrába, ki tudja mi minden volt rajta, régi papírruhák, régi jegyzetek, anyakönyvfélék, felírások, megtalálták a Bibliát. Nem úgy volt, mint most, hogy meg lehet venni, olcsó. Ott őrizték ezt a hatalmas tekercset, drága volt nagyon, előkerült. És ahogy megtalálták, figyeljük csak, mikor kihozták az úrházával összegyűlt pénzt, megtalálta Hilkia főpap azt a törvénykönyvet, melyet az úr adott Mózes által. És ekkor zavarba lettek. Mit csináljanak? Vinni kell a királyhoz. Elvitték a királyhoz. A király pedig, amikor meghallotta, megszaggatta a ruháját. És most kiadta a parancsot. Vigyétek ezt a könyvet, és menjetek el Hulda próféta asszonyhoz. Ez a Hulda próféta asszony egy ilyen udvari embernek volt a felesége, de mindenki tudta róla, hogy ez az asszony Istennel különleges kapcsolatban van, és milyen nagyszerű látni ezt, hogy a király nem azt mondta, hát itt van a főpap, itt vagyok én, hát már mégis 20 éves vagyok, engem tanítottak minden tudományra, hanem menjetek el ahhoz, akit az Isten tanított meg ennek a könyvnek az értelmezésére, és elmentek Hulda próféta asszonyhoz. Hallgassuk meg, mi történt. Hulda így szólt hozzájuk. Ezt mondja az Úr Izrael Istene. Mondjátok meg annak az embernek, nem mondta, hogy a királynak, annak az embernek, mert Isten előtt nincs korona. Aki hozzám küldött benneteket, ezt mondja az Úr. Készen volt a válasz. Én veszedelmet hozok erre a helyre és lakóira. Mindazokat az átkokat, melyek megvannak írva ebben a könyvben, amelyet felolvastak Júda királyának. Mert elhagytak engem, és más isteneknek töménesztek, hogy bosszantsanak engem kezük mindenféle csinálmányával. Ezért árad ki lángoló haragom erre a helyre, és nem alszik ki. De mondjátok meg Júda királyának, most már király, aki azért küldött benneteket, hogy megkérdezzétek az Urat, ezt mondja Izrael Istene az Úr, azokról az ígékről, amelyeket hallottál. Mivel meglágyult a szíved, és megaláztad magad az Isten előtt, amikor meghallottad kijelentését erről a helyről és lakóiról, mivel megaláztad magad előttem, megszaggattad a ruhárat, és sírtál előttem, azért én is meghallgatlak, így szól az Úr. Őseid mellé foglak tétetni, békességgel kerül sírodba, és nem látod meg azt a nagy veszedelmet, amelyet erre a helyre és lakóira hozok, és megvitték a választ a királynak. Ezt nagyon jól meg kell most figyelni itt, hogy amikor Isten akaratát kérdezik meg az Isten szolgájától, ott nem lehet senkinek kedvezni és kedveskedni. Nagyon sok olyan dorgálást kaptam már, hogy nem jó a temetés. Semmi dicséretet nem kap a halott. Tessék már valami jót is mondani. Azt kell mondani, mert az igében van. Mondjátok meg annak az embernek. Nem azt mondta, hogy ő felségének, meg a királynak, annak az embernek. Ezt üzeni az Úr. Ítélet jön és pusztítás. Nem mondhatta azt, hogy igazán nagyon szép tőletek, hogy ide jöttetek, mégis a király ugye ennyire udvarias, hogy én hozzám fordulhat, akkor valamit enyhítek az üzenetön. Akkor nem lett volna próféta. Megverte volna az Isten. Először megüzent a népnek, nagy ítélet fog jönni, jött is. De a királynak most már küldött egy külön üzenetet. Mivel megaláztad magad, mikor az ígét hallottad, és sírtál, azért veled különlegesen bánok. Isten mindig meglátja a bűnbánatot. És most érdekes ez a fiatal király. Hát nem ő követte el az apja meg a nagyapja bűneit, de amiatt is megszaggatta a ruháját, és sírt. Úgy érezte, hogy az ő bűne, hát apjának, meg nagyapjának a bűne, és a népnek a bűne. Nekünk, testvérek, bánkódni kell meghalt elődeink miatt is, akik nem szerették az Urat, akik nem éltek az igéből, akik minket nem tudtak Jézushoz vezetni. Magunkra kell ezt is vállalni. És így kell Isten előtt állni a magunk bűneit, meg az övéket. Nem vagyunk jobbak, mint ők semmivel. Úgy állt az a kis Jósiás, egész más volt, mint az apja meg a nagyapja. De azt mondta, hogy védkeztünk az Úr ellen, megszaggott a ruháit. Rettenetes. Úgy látta, hogy az egész nép, és ő maga is, a Szent Isten előtt meg nem állhat. De ugye milyen érdekes az üzenet, amikor a prófétanő külön üzenetet küld neki. Mivel meglágyult a szíved, és megaláztad magad az Isten előtt, mikor meghallottad a kijelentést erről a helyről, megaláztad magad előttem, megszaggattad a ruhárat, és sírtál előttem. Testvérek, aki ezt a könyvet megveti, az Istent veti meg. És aki a prédikációt megveti, az Istent veti meg. Felolvasták előtte, és nem azt mondta, hát ezt Mózes írta, régi könyv, már túl vagyunk rajta, más helyzet van. Hanem akkor is, mikor megkapta az üzenetet, majd látjuk még a folytatást. Mondhatta volna, hogy majd engem éppen ez az öreg asszony fog majd megtanítani, a Hulda proféta asszony. Nem. Meglágyult a szíves, megalázta magát. Mi azért nem gyarapodunk, azért nem vagyunk többen, azért nem tudunk talpalálni, mert rettenetes a büszkeség. Hihetetlen gőgben él ez a falu, hihetetlen gőgben. Azt gondoljátok, valakitől meg lehet kérdezni? Még Pehviterről se lehet megkérdezni, nem akármelyitől, hogy miért nem jár. Van, aki egy hónap egyszer se jön. De megkérdem olyan választat, hogy belepirulok. Olyat, mert kaptam. Nem lehet megkérdezni. Ezeknek a szíve sose lágyult meg. Büszkék és gőgösek. Most az újságból van az a cikk a presbiterekről. 30-án, hétfőjék hétre jönnek hollandok. Nagy létán fogunk találkozni. Előadást tartanak a presbiterekről. Nem is tudják, hogy nem is értik a mi helyzetünket. Amikor tőlem megkérdezték, a munka volt ilyen beszélgetés, hogy hát a presbiterek milyen hitéletűek. Meg tudják tartani a Biblia órát, vagy a hittan órát. Mondtam, hogy nem. Nem akart elhinni. És rám támadtak élesen. Hogy lehet valaki presbiter? Mondom, ez a legjava. Mi csinálja? Ez van. Kit állítsak oda? Kit küldjek be hittan tanítani? A gyerekek csinálják magukat. Vagy amikor nem vagyok itthon, kire visszatom a délután Isten tiszteletet mondjuk végezzel? Mert egy presbiternek el kéne tudni végezni. De náluk elvégzik, hát ők úgy képzelik, itt is így van. No, ez a baj, hogy a szív nem lágyul meg. Kemény. Mert ha az ember tudna Isten erőt sírni, úgy, ahogy a király sírt, megalázkodni a porig, akkor lenne mondani valónk is mindig egymásnak. És egy békés üzenetet küldött a prófétanő a királynak. Meg kell mondjam nektek, szomorú, hogy ez a jóslat nem teljesedett be. Nem azért, mert nem volt jó. Őseid mellé fognak tétedni, békessége került a sírodba, nem így halt meg, hanem csatában esett el. Mert Jósiás is elkövetett a nagy hibát, annyi minden jó történt. Egymás után jönnek a megújulás jelei, szövetség Istennel, megerősödnek nagyon, és akkor az egyik hatalmas világbirodalomnak a serege át akar vonulni zsidóföldön a másik világbirodalom ellen. Egyiptomi király jön a seregével, a babiloniak ellen. És azt mondja, csak engedjél át, én nem akarok semmit a te országoddal, nem ellened megyek. Azt mondta, Jósiás, nem engedlek át. Úgy képzelte, hogy ő most már annyira szent, ő most már annyira előre haladta a hídben, hogy az Isten őt meg fogja őrizni, és kis seregével megtámadta az egyiptomi király óriási seregét. Eleinte nagy sikert értek el, de azok csak az előcsapatok voltak. És aztán jött az egyiptomi hősereg, és Jósiás halálos sebet kapott, meghalt. Megüzente neki az Isten, hogy békességet készítek, békességes halált, de nem kérdezte meg az urat. Az egyiptomi király, a pogány király megüzente neki, ne állj velem szembe, engem az Isten küld. Jósiás nem tudta azt mondani, hogy engem is az Isten küld, ment a maga akaratából. És így van, hogy hiába van tele a bibliai ígéretekkel, mert tele van. Nem kapjuk meg, nem teljesedik be. Úgy, ahogy ő rá ez a rész nem teljesedett be azért, mert nem helyezte magát, mikor a csatába indult Isten vezetése alá, hanem maga rendezte. Annyi jó volt már a háta meg a gyerekkorától kezdve, és ilyen véresen fejezte be, mert a végét elrontotta. Öregkorban is el lehet rontani mindent. Lehet egy rendes jó élet után nagyon elrontani. Nagyon sokan idősebbek nem járnak templomba, azt mondják, azért nem jönnek, mert úgyse hallanak, nem tudnak énekelni. Most kellene a végén, ha már eddig eltékozolták azt a rengeteg időt, a kis maradék erőt idehozni, de nem alázkodik meg. Na nézzük meg, a kemény üzenet után a király összegyűjtette Júda és Jeruzsálem véteit, felolvasta fülük hallatára a szövetség könyvének minden igéjét. A király odaállt a helyére, és szövetséget kötött az Úr szín előtt arra nézve, hogy az Urat követik, parancsait, intelmeit és rendelkezéseit megtartják. Elkötelezték magukat az Úr szolgálatára. Olyan szép volt ez, kár, hogy a vége olyan szomorú lett. Most én abban fejezem ezt be, hogy mi ránk is vannak bízva emberek. Alig van itt valaki, aki csak magáért felelős. A király olyan jó útra tudta vinni az egész népet, abban a rettenetes, bálványozó, szörnyű állapotból kihozta, a templomot is rendbe hozta, az Isten tiszteletet megújította, és odavitte a népet, hogy szövetséget kötöttek az élő Istennel. Odaadták magukat Istennek. Ebből a szempontból a király elvégezte a feladatát. Ez volt a feladata, hogy tartsa ott az Isten népét, az Isten kezén. És nekünk is, akik ránk vannak bízva, mindenkinek vannak közelebbi vagy távolabbi rokonai vagy családtagok. Ez a feladatunk, hogy segítsük őket oda, ki a hitetlenségből, ki a bűnből, oda az élő Istennel való élő szövetségbe. Imádkozzunk! Az Isten tiszteletünket előbb egy ittas ember zavarta meg, aki már saját családját is tönkretette, hatalmas 2 méteres ember,
kénytelen voltam erélyesen rendre utasítani és kiküldeni. Majd amikor vége lett az istentiszteletnek, a hívek odajöttek és figyelmeztettek, hogy vigyázzak, mert lőfegyver van nála. Többfele mutogatta a faluba. Isten megőrzött attól, hogy használja. Most istentisztelet után újra megköszönöm Istennek a védelmét. Túl keményen beszéltem vele, de már többször csinál kellemetlen.